önként adja át magát, mint a szelíd bárány, amely nem szegül ellen, nem ellenkezik. Jézus szenvedése sokkal több, mint passzív alávetettség. Szabadon, szeretetből fogadja el, a feltámadás tudatától segítve. És mégis valóságosan szenved, testében, lelkében meggyötörten. A világba jött Isten fia úgy üdvözítette az emberiséget, hogy magára vette a szenvedékeny emberi természetet, ebben engesztelte ki bűneiket, és szenvedve megszentelte az emberiség minden fájdalmát. Akit találkozni akar vele, szintén el kell fogadnia a szenvedést. A keresztény szenvedés azonban nem jelenthet egyszerűen türelmes, szinte erőltetett beletörődést, mivel hogy úgy sem lehet más tenni. A Krisztus türelmét utánzó keresztény türelem azt jelenti, hogy az ember szabadon elfogadja az életben mindazt, ami keresztre feszíti. Szeretettel azonosul az Atya akaratával. Ezzel a szabad akaratú beleegyezéssel a keresztény a türelmesen szenvedő Krisztushoz hasonul. Szenvedése által az ő misztériumában részesedik. Az ilyen célzatú türelem nem lealacsonyítja az embert, hanem rabjává teszi egy olyan helyzetnek, amelyből nem tud szabadulni, hanem arra képesíti, hogy szabadon, a szeretet pozitív magatartásával és a megfeszített és feltámadt Krisztussal egyesülten átkarolja mindazt a szenvedést, amit Isten megenged életében. Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedésében, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újjongva örülhessetek. A keresztényt megpróbáltatásai közepette bátorrá, derülté, sőt, örvendezővé teszi az a tudat, hogy az Úr szenvedésében vesz részt. Saját szenvedése nem komor, kétségbe esett, hanem reménység ragyogja be. A keresztény fájdalmas, emberileg kilátástalan helyzetekben is segítséget és célt talál Krisztus misztériumában, aki bensőségesen egyesíti magával azokat, akik az ő kínszenvedése útján járnak. Ilyen összefüggésben az ártatlanok szenvedése nem abszurd többé, hanem a keresztre feszített ártatlant jelképezi. Ebben a távlatban szemlélve a keresztény türelem nem annyira erkölcsi erény, mint inkább a Krisztus misztériumában való részesedés követelménye. Aki nem lép be kínszenvedése és halála misztériumába, feltámadása misztériumába sem léphet be. Az örök élet a Krisztusban való feltámadás teljessége lesz. És mivel a földi élet ennek csak előjátéka, ebben az Úr halálában és szenvedésében való elmerülés játssza a főszerepet. Mindazonáltal a feltámadás már most, az időben, folyamatban van annak az isteni életnek révén, amelyben Krisztus részesíti a halálában megkeresztelteket és a hozzá hasonultakat. Az isteni szenvedőre függesztett tekintettel tanulhatjuk a türelmet. Ő bűnt nem követett el, hamisság nem volt szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmakat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Ha az ember bűne kínoszta meg az ártatlan Krisztust, méltányos, hogy ebből a kínból az is érezzen valamit, aki bűnös ebben. A megfeszítettre tekintve az ember tudja, hogy szenvedésében nincs egyedül. Krisztus végig szenvedte annak minden keserűségét, szorongását és félelmét, hogy elvegye ezek keménységét, és bátorítson a megpróbáltatásokban. A Krisztus példája és kegyelme által megerősített keresztény lassanként megtanulja, hogy csüggedés nélkül szenvedjen, hogy azt a megváltás művében való alázatos hozzájárulásként felajánlja testvérei üdvösségéért. testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Testének, az egyháznak javára.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Írgalom, mely körbevesz és végtelen, írgalom, mely megment, nincs már félelem, írgalom, mely sebek által kincs nekem, igen, hiszem. Lehet ezer téves döntés a válladon, lehet sok-sok éves ösvény vezetett tudodon, de Isten
Igen, hiszen. Írgalom, mely körbevesz és végtelen. keresztés nem rémít már semmi sem meg. A kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, így látható. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem. Itt ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy elmondjam, ki vagy nekem. Értem, hordoztad, hogy én is vigyem keresztem. Lesz a szívem, elmenekül a bánat. Nincsen helye már, hisz öröm lakja a lelkemen. Ezért hirdetem, áldassék szent nevel. A remény körbevesz, és nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben állhatunk, te majd mellébb ülsz, és néhány szót is válthatunk. Elmondod nekem, hogy kegyelmed oly végtelen, irgalmasan szólsz, majd szeretlek én gyermekem. Oh, 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 oh.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, és Guba András, a Szapiencia Innovációs és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról.
Jézusnak a következő kísértése az, hogy a világ országa, az összes országa az ő világa, vagyis megkapná minden fölött a hatalmat. És mind a ketten voltunk előjárók, kaptunk bizonyos emberek fölött hatalmat. De még egy kicsit visszalépve, én azt gondolom, hogy nem hiába vagyok a Földön, tehát valamit kéne csinálni. És ráadásul nem kell, kéne valamit csinálni, ami azt jelenti, hogy befolyásolnunk kellene az önök életét. Most például olyasmit kéne mondanom, amit kimennek, akkor azt mondják, hogy kaptunk valamit. És ennek nem szeretnénk felelni. Mégpedig nem akármit szeretném, hogy hasonlanak rá, hanem ami belül van. Tehát, hogy ez a hatás, a hatalom, a vágya, ez azt jelenti, hogy én azt akarom, hogy az történjen önökben, amit én szeretnék. Én szeretném, ha az agyad, a szíved, a testük úgy működne, hogy én szeretném. Ez a hatalomnak egy végetetlen kísértése. Állandóan egy megoldhatatlan feszültség küzdelem, hogy szeretnék hatni, és szeretnék szabadságot adni, hogy ezt hogy az ízbe kell csinálni. Na, ennek feloldását így nem tudok ilyen szépeket mesélni, mint a testemről. Tehát ez egy állandó, vagy lenullázom magam, és nincsen semmi küldetésem, és önöki a szabadság, vagy belépek az önök életébe, és akkor mi a fele lesz? Akkor én ezt mit is okozok?
Az, hogy hatni, meg más emberekkel interakcióban lenni, ez talán a küzdelemnek és a harcnak egy ilyen következő teritoriumát is megnyitja, ezek a közösségi kapcsolatok. Nekünk bencéseknek van egy olyan fogadalmunk, amit úgy hívunk, hogy stabilitás. Szeretünk mindent más csinálni, mint hogy a többi szerzetesek, tehát hogy nem szegénység. Mi az a három, amit ti leteztek? Mindegy. És ez a stabilitás, ez azt jelenti, hogy egy közösségbe belépünk, és akkor minthalálig ott maradunk. És ez ilyen nagyon jól hangzik, de abban a pillanatban, amikor kiderül az, hogy az az ember, akivel ott van mellettem, és napi szinten nem vagyunk kompatibilisek egymással, hogy hát ha jó Isten is azt akarja, akkor még a következő 30 évet is együtt fogjuk leélni, akkor elkezdenek az egész témának tétje lenni, és én ezt úgy hívom magam, hogy ezt küzdelem a közösségért. És ez a stabilitás fogadalom, ez számomra ugyancsak nem egy sikertörténet, akkor én most itt kapcsolódok be szívesen hozzád, András, hogy van nálunk egy ilyen terminus technicus, amit ugyancsak így a monasztikus szerzetességben használunk, ezt úgy hívjuk ezt, hogy a nehéz testvér. És valamelyik sivatagi atya történetben van, ezt most nem tudnám pontosan idézni, hogy azt mondja az egyik atya a másiknak, hogyha nincs a közösségetekben nehéz testvér, akkor hozassatok magatoknak egyet. Mert hogy nehéz testvér nélkül igazából a közösségért való megküzdés sincsen. Ez nem egyfajta mazohizmus, hanem sokkal inkább annak a belátása, hogy vannak az emberi viszonyaink közül olyanok, amelyekre nincsen sem rövidtávú, sem középtávú megoldás, hanem aminek a kínjával meg kell tanulnunk együtt élni. Vannak közöttünk házas emberek, ezt nem kell magyarázni azoknak, akik a hálószobájukat is évtizedeken keresztül megosztják egymással, meg a 60-70 négyzetmétert, vagy 40-et, vagy ki tudja mennyit, amiben együtt kell maradni, ha ezt választják. És akkor nekem ez is valamiképpen egy maratoni tapasztalat, és próbálom ezt valahogy jól megfogni, hogy a nehéz testvérrel való közösségben nincsen semmi fenykölt, ugyanakkor az egymásért való megküzdésnek meg vannak mégis ünnepi pillanatai, amelyekről most még nem szeretnék beszélni.
Ott szeretnék elidőzni, hogy az én közösségemben is vannak olyanok, akik nekem nagyon nehéz, és a küzdelmet se tudom fölvenni. Tehát képtelen vagyok bármit is tenni annak érdekében, hogy a kapcsolatunk javuljon. Néha, amikor az előjárónk egy csoportba hoz bennünket, akkor képes vagyok hozzászólni, de egyébként nem. És ezzel a nemmel való küzdelmről szeretnék pár mondatot, hogy itt már nem is ővelek küzdök, hanem magammal, hogy a fenébe tudom elviselni, hogy képtelen vagyok. A képtelenség elviselése, a küzdelem ebben, hogy persze, abban a küzdelemben is benne lehet maradni, hogy ez így próbálkozom, meg újra, meg önnevelés, csak amikor megérkezem éjjel a szobámban, akkor tudom, hogy semmi remény abban, hogy én változok. És hogy ott állok tehetetlenül, hogy ülök, nem tudom én, hogy van egy részem, amit képtelen vagyok megváltoztatni, csúnyában van a képtelenek elviselni, hogy ez Balandrás, akinek jár a szája, hatni akar, nem tudom mi is, minek beszél, mikor nem csinálódik az, amiről beszél. És ez egy nagyon reménytelennek élem meg ilyenkor magam, meg ezt a helyzetet, és ahogy így ülök magammal a reménytelenségben, akkor néha beúszik egy kép az evangéliumból, hogy Jézus ott van a kereszten, és azt mondja, hogy miért hattál el engem. És azt nem tudom, hogy ezzel most igaztalom magam, vagy ebben a reménytelen helyzetben így van jelen az én Istenem. Hogy ismeri azt, hogy hirtelen kicsúszik a remény. mintha kicsúszott, azt mondja legalábbis, hogy valami kétségesé vált, ami eddig biztos volt. Az volt benne biztos, hogy amikor elindult, akkor azt mondta, hogy az atya, hogy te vagy az én szeretett fiam, és a végén pedig hol van, aki ezt mondta.
Andrásnak behúzik a kereszt, és akkor én is el tudok mondani valami olyasmit, amit meg próbálom elmondani, dadogni fogok. Legszívesebben egy költőhöz futnék, vagy valakinek a páncélja mögé bújnék. A Christian Bobennek vannak erről nagyon szép sorai, amit mintha az én szívemből szólnának, de nincs itt a kezem ügyében. De kénytelen leszek magam elmondani azt, hogy lelkesedem Jézusért, de van, amiben követhetetlennek tartom. És amikor a haláltusájára gondolok, vagy a keresztre, vagy azokra a mondataira, hogy aki követni akar engem, az tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, akkor bennem van egy megtorpanás. Azzal kapcsolatosan, hogy tudok-e én keresztény lenni, akarom-e én ezt egyáltalán. És nekem meg este, amikor visszamegyek a szobámba, akkor néha ezzel a kérdéssel kell az Isten előtt megállnom, és elviselni saját magamat. Vagy azt feltételezni, hogy nekem meg ebben a kérdésemben van ott az Isten. Valamiképpen ebben a... hogy én ezt nem akarom. Nekem ez sok. Nekem Jézus, te sok vagy ebben a formában. Ilyenkor visszaminősítem magamat félpogánnyá egy picit. Ezzel egy kicsi mentséget tudok magamnak szerezni.
Ezen egy szinten is van bennünk egy küzdelem. Mi tesz minket egyáltalán képessé ezt elviselni, hogy ilyenek vagyunk? Bizonyos helyzetekben nem tudjuk elhinni, hogy ott az Isten. És hogy ezek a részeink, ezek az én küzdelmem, látjátok azt, hogy mégis ezt a reménytelen helyzetet istenessé tegyem? És ezt miért is csinálom? Azért csinálom, nézve magamat, hogy mégiscsak elmondhassam az Istennek, hogy szerethető vagyok. Mert még ezekben a reménytelen helyzeteimben is lám, beengedem őt. És nekem az utolsó küzdő terület az, hogy szerintem nem bírom elengedni azt a vágyamat, hogy olyanná csináljam magam, hogy azt gondoljam, hogy az Isten által szerethető vagyok. Valami kicsi, mégis tehát nem vagyok teljesen reménytelen. És hogy ezt én is látom, és ezzel a pajzsal, vagy nem címerrel szeretnék az Isten előtt állni, hogy én csináltam valamit, legalább az agyamban összeállt a szívemben, ami miatt szerintem lehet engem szeretni. Az a végső küzdelmem, tulajdonképpen, hogy elhiggyem, hogy mindazelőtt, hogy ez a gondolat eszembe jut, ezelőtt már egy szeretve vagyok.
Andrással még egy közös talaj, ami nálunk, ez a meditáció, Jézus imának a gyakorlása. Mesterünk is közös volt ebben, talán egy főhajtásnyira meg is emlékezhetünk Mustó Péterről, akitől mind a ketten személyesen is tanultunk. És talán ez a tapasztalatnak az a talaja, ami, hát hogy mondjam, a leginnyományosabb abban az értelemben, hogy erről beszélni, sokat töprengtünk azon, hogy vajon egy kicsit elcsendesítjük-e itt a hallgatóságot, és mondjuk azt, hogy akkor 5 perc csendet tartunk az elején, mert hogy egy közös gyakorlás az mindig jobb alapot teremt az erről való beszédre, a meditációról való beszédben végül elvetettük. Én inkább ahhoz a kezdeti fiatalkori feltevésemhez térnék vissza, hogy nagyon sokáig azért imádkoztam, vagy azért ültem le imádkozni, és egyébként még ma is sokszor ezt teszem, hogy békére lejjek, hogy szétszálazódjanak a dolgok, hogy megoldódjanak, hogy eljussak a megbocsátásig. És a meditációs ima engem arra tanít meg, noha van benne ez a kis vágy, hogy a Jóisten kitűzze nekem 25 perc után, 50 perc után, 75 perc után a kis medált. Van egy ilyen meditációs app is a telefonon, ami bizonyos szám meditáció után csillagokat osztogat az embernek. Mi sem ellentétesebb a egész szellemiségével, de azért használom, mert vágyom a kis csillagokra valahol. Tehát, hogy ott van ez a vágy, hogy valamit letegyek az asztalra, amit most mondott az András, és hogy én hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy a meditációban és ebben a Jézus imában is újra és újra kudarcot tapasztalok meg. Nem tudok imádkozni. Most egyelőre ennyit mondanék.
Én visszatérnék a testemhez. Nekem nagyon fontos, hogy járva meditáljak, és ebben önben csatlakozzak ahhoz a Jézushoz, aki megy. Nagyon sokat megy Jézus, főleg Jeruzsálem fele. Tehát megy valahova, és akkor tanítványai nem tudnak semmit, hogy miért arra, meg mit akarod, de mennek utána, és akkor ebben a helyzetben szívesen belehelyezkedem, és megmondom őszintén, hogy nincs kedvem csatlakozni. Pedig olyan tök jó hangzik. És hogy félek ettől, és végetetlen jó érzés egyszer csak rádöbbenni arra, hogy én el vagyok ezzel a kétségbejtő gondolatommal, hogy nem is akarok csatlakozni, és próbálok ezzel valamit kezdeni a meditációban, a lábam pedig megy. És akkor hálás vagyok ennek a nem tudom minek testnek, akinek az alapvető élményeimet köszönhetem, hogy tehát, hogy nem hagyja abba. Tehát megy, lép, egyik lépés a másik után, és tulajdonképpen elvisz. Ebben a 25 percben legalább ő megcsinálja azt, amiért útra kell tenni, vagyis, hogy ő megy valószínűleg Jézus után valahogy. Szóval, hogy ezt tudja hozni a küzdelmek után, hogy egyszerűen ő maradt fölül. Egy rettentően jó apofegmatát kihagytunk.
József atyám? József atyám. Sivatagi atyák történetek közül a Panefó József abbánról szóló harmadik történetet olvasom föl, akit egy másik remek ember, a Poimén atya látogatott meg, és ennek a látogatásnak a nyomán született ez a történet. Ugyanez a Poimén abba egy másik alkalommal megkérdezte József abbát: mit tegyek, ha rám törnek a szenvedélyek? Ellenálljak nekik, vagy engedjem be őket? Az öreg azt válaszolta neki: engedd be őket, és harcolj meg velük. Erre visszatérsz Kétízbe, és ott maradt. Aztán egy tébai jössz Kétízbe, és azt mondta a testvéreknek: megkérdeztem József apát, ha közeledik hozzám a szenvedély, ellenálljak neki, vagy engedjem be? És ő azt válaszolta nekem: semmi esetre se engedd be a szenvedélyeket, hanem azonnal írd ki őket. Amikor Poimén abba meghallotta, hogy József abba ezt a választ adta a tébainak, felkelt, és újra elment Panefóba, és így szólt hozzá: abba, én föltártam előtted gondolataimat, te meg nekem így mondtad, a tébainak meg amúgy. Erre így szólt hozzá az öreg: nem tudod, hogy szeretlek? De igen, mondta. Nem arra kértél, úgy beszélj velem, mint saját magaddal? Így van, szólt erre. Az öreg azt mondta: ha ugyanis bejönnek a szenvedélyek, te pedig a harcban csapásokat adsz nekik, és kapsz tőlük, akkor tapasztaltabbá tesznek téged. Hozzád úgy beszéltem, mint magamhoz. Azonban vannak mások is, akiknek még az sem használ, ha a szenvedélyek csak közelednek is hozzájuk, hanem azonnal ki kell írtaniuk őket.
Arról beszéltem az előbb, hogy az Isten szeretetét elbírom már fogadni anélkül, és hogy csak annyit szeretnék itt felvillantani, hogy én úgy vagyok, hogy az Istennek a szeretete nem ilyen misztikus élményben jelenik meg, ha megjelenik az életemben, hanem a pillantástokban, vagy valaki azt mondja, mint itt József atya, hogy szeretlek. Persze arra vágynék, hogy az Isten jelenjen meg, és közben meg tőled kapok, vagy a testvéremtől kapok valamit, de abban a pillanatban, amikor ő kifejezi a szeretetét, valami hirtelen fölvillan, hogy ez nem annak szól, hogy én tudjam, hogy ő szeret, hanem ezt a kis pöttyöt érinti meg bennem, ami az Isten szeretetére vágyik. És hogy ezt is olyan nehéz elfogadni, hogy nem vagyok a Vilai Teréz, hanem csak olyan, aki a Pali bátyám szeretetét meg tudja hallani.
Amikor készület közben felolvastam ezt a történetet az Andrásnak, akkor megkérdezte tőlem, hogy és hogy te most melyik vagy ebbe a történetben, a József atya, vagy a Poimén, vagy a tébai, és akkor föltámad, mert minimum a Poimén szeretnék lenni. Szerintem tök mindegy egyébként bizonyos szempontból, hogy ki kicsoda ebben a sztoriban, mert hogy ez nem egy versenyfutás. És én talán akkor már meditációnak ezt az aspektusát hoznám ide, meg az imának, meg az Istennel való közösség keresésének, hogy ugyan én ezt versenyfutásként üzem, és én ezért szeretek meditációs csoportot vezetni, mert olyan jó másoknak tanácsot adni ebben a történetben, és olyan jó aztán, amikor én ugyanabba belegavolyodok, amiben a csoporttagok, akikkel együtt meditálok. nem tudni elmondani magamnak ezeket a remek tanácsokat, amit a többieknek mondok, hanem együtt vergődni velük. És hát, hogyha már béke volt az eredeti témánk, akkor ha valamivel szeretnék békében lenni, akkor az ez a vergődés, ami az Istenért való harcban jelen van. Ezzel örülnék, ha ki tudnék békülni.
Kedves hallgatóink! Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, és Guba András, a Szapiencia Innovációs Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya nem Ukrajna ellen, hanem a magyar családok mellett van, ezért hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, biztosítja az édesanyák SZIA mentességét, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Villányban. Konz Zsófia a kormánypártok országjáró fórum sorozatának Villányi állomása előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. Amint az ukrajnai háború kitört, Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította el. Rengeteg menekültet befogadott az ország, több mint 5000 ukrán diák hazánkban tanulhat, és segített a kormány a szociális és egészségügyi ellátásban is, emelte ki. Kijelentette azonban, hogy Magyarország számára a humanitárius segítségnyújtás és Ukrajna EU-s csatlakozása nem ugyanazt jelenti. Felidézte, a magyar kormány a családtámogatási rendszerét a koronavírus járvány és az ukrajnai háború által okozott energiaválság, infláció és más gazdasági nehézségek ellenére is bővítette, ennek keretében több lépésben Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el, fogalmazott. 238 nehéz helyzetű kis településen kérhetik a magyar máltai szeretetszolgálat szakembereinek segítségét, a drogfüggőségből kiutat kereső fiatalok, vagy azok hozzátartozói, áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleményében. Azt írják, a felzárkózó települések program részeként 4 éve indult el az a drogprevenciós program, amely a fogyasztóvá válás megelőzését segíti elő rendezvényekkel és felvilágosító előadásokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Emellett pedig konkrét addiktológiai segítséget is nyújtanak, a szenvedélybetegségből kijutott keresőknek a rehabilitáció megkezdéséhez, szükség esetén pedig kórházba vagy segítőintézménybe való eljutáshoz is. A felzárkózó települések program az ország legszegényebb kis településein 238 helyszínen zajlik, 27 karitatív, civil és egyházi szervezet közreműködésével. Valamennyi településen jelenlétpont működik, ahol az ott dolgozó szociális munkások a gyermekneveléstől a munkába állásig segítik a rászoruló családokat. A kormány nem tesz különbséget a támogatások tekintetében az oktatási intézmények között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Taksonyban. Soltész Miklós a taksonyi német nemzetiségi óvoda bővítésének átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar kormány ugyanúgy fontosnak tartja az egyházak és a nemzetiségek oktatási nevelési intézményeit, mint minden más oktatási nevelési hazai intézményt. Soltész Miklós hangsúlyozta, korábban nagyon nehéz helyzetben voltak a nemzetiségek, mivel a nyelvvesztés megfordíthatatlannak tűnt. Ezért szerette volna a kormány, hogy az oktatási nevelési intézményekben lehetőségük legyen a nyelvük megtartására, illetve a kultúra megőrzésére és továbbadására. Nagyszabású ingyenes koncertet ad a csíksomjói nyerekben a Bagosi Brothers Company június 14-én, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon a zenekar tagjai. A csíksomjói pünkösdi búcsú helyszínén bemutatandó Csillag az égen produkcióban a zenekar dalai népzenei hangszerelésben csendülnek majd fel Molnár Szabolcs és a Cika zenekar közreműködésével. A Gyergyó Szent Miklósi Alapítású Zenekar másfél órás produkciójának saját dramaturgiája és koreográfiája van. A zenei anyagot a Budapest főváros Bartók táncegyüttes táncosai kísérik, Berec István koreográfus néptáncos irányítása alatt, Vecsei Miklós rendezésében, hangzott el. Sport. Jövőre Magyarországon rendezik az öttusázók világkupa sorozatának döntőjét. A hazai szövetség hírlevele emlékeztet rá, hogy eredetileg a Nemzetközi Szövetség kongresszusa lett volna itt 2026-ban, de a két szervezet egyeztetése és megállapodása után ez az esemény érkezik Magyarországra. Legutóbb 2021-ben volt itthon világkupa finálé. Akkor a pár héttel később olimpiai bajnoki címet szerző brit Kate French, valamint a francia Valentin Prétz győzött. Magyar versenyző is dobogóra állhatott, Gulyás Michel bronzérmes lett Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek is. A napközben képződött záporok lecsengenek, majd az alföldön egy összeáramlásban néhány zápor, hózápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Miskolci Kántorképző Kamarakórusával. Karnagy, Gomány Nóra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Népének tanításunkat az Éneklő Egyház népénektár 541-es számú introitusával folytatjuk, mely a nagy csütörtök esti mise kezdőéneke. Szövege Szent Pál apostol szavait veszi alapul, aki a Galatákhoz írt levélben így szól. Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra, és én a világnak. Énekünk szövege pedig a következőképpen hangzik.
Mi pedig dicsekedjünk, Urunk, Jézus Krisztus keresztjében. Benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.
Az éneket bemutatja Módis Marianna. Ez latinul így hangzik. Nos autem gloriario portet, in cruce domini nostri Jesu Christi. In quo est salus, vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Hallgassuk meg még egyszer az antifónát.
Mi pedig dicsekedjük,
Pál apostol erről a korintusiakhoz írt első levelében így ír. A kereszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. A zsidók csodákat követelnek, a görögök bölcsességet keresnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság, de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Csengjenek vissza most e szavak a kórus előadásában.
Mi pedig dicsekedjünk, Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, meg nem adami üdünk, életünk és megtámadásunk.
Isten más utat választott az emberiség üdvözítésére, mint amelyet az emberek vártak. A művelt hellenista pogányok a tudomány és a bölcselet terén keresték a boldogságot. Isten azonban nem az emberi bölcsesség tanításával, hanem a megfeszített Krisztusba vetett hittel üdvözíti az embereket. A zsidók dicsőséges messiás királyra vártak, aki az idegen uralomtól megszabadítja és nagy néppé teszi őket. Isten azonban a messiás szégyenletesnek látszó kereszthalálával a bűn rabságától váltja meg az egész hívő emberiséget.
Mi pedig?
A Zsoltár verset a 66. Zsoltárban találjuk, mely így hangzik. Irgalmazzon nekünk Isten, és áldjon meg minket. Ragyogtassa arcát felettünk, hogy megismerjük utadat a földön. Minden nemzet lássa szabadításodat. Áldjanak téged a népek, Isten, áldjanak téged a népek valamennyien. Örvendjenek és újongjanak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és kormányozod a földön a nemzeteket. Áldjanak téged a népek, Isten, áldjanak téged a népek valamennyien. A föld megadja gyümölcsét. Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, áldjon meg minket Isten, a föld minden határa félje őt. Hallgassuk meg az első Zsoltár verset Módis Marianna előadásában.
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Világosítsa ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
Ismételjük el most közösen ezt a verset.
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Világosítsa ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
A második Zsoltár vers így hangzik.
Hogy megismerjük a földön a te utadat, minden nemzet meglássa a te üdvözítő művedet.
Hogy megismerjük a földön a te utadat, minden nemzet meglássa a te üdvözítő művedet.
Kapcsolódjunk be a szólista énekébe, és énekeljük együtt ezt a Zsoltár verset.
Hogy megismerjük a földön a te utadat, minden nemzet meglássa a te üdvözítő művedet.
Ismételjük el újból az antifonát.
Úrunk Jézus Krisztus keresztjében, meg ne van
Hallgassuk meg a harmadik Zsoltár verset.
Hálát adjanak neked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek!
Hálát adjanak neked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek!
Énekeljük el közösen a harmadik verset.
Hálát adjanak neked a népek, ó Isten! Hálát adjanak neked minden nemzetek!
A mai napon megtanult Éneklőegyház 541-es számú introitusa nem csak a nagy csütörtök esti mise kezdőéneke, hanem a népénektár Nagyböjt 5. vasárnapjának introitusaként is használja. Holnap után lesz Nagyböjt 5. vasárnapja, népies nevén Fekete Vasárnap. Minél inkább közeledünk húsvéthoz, annál jobban áll előttünk az Úr szenvedése. Azaz lényege szerint mind jobban a szenvedés ideje lesz ez az idő. Még akkor is, ha nem nevezzük már külön szóval a szenvedés idejének, és nem is fedjük már el a kereszteket. Ennek mélyebb értelme volt akkor, amikor a kereszten a dicsőséges Krisztust ábrázolták, vagy a korpusz nélküli drága kövekkel kirakott kereszteket használták. Az elfedés valóban a fájdalom és a gyász jele volt. Az elfedés oka nem teljesen ismert. Egyesek szerint a nyilvános bűnösök kizárásával függ össze, akik nem vehettek részt a szent titkok ünneplésén. Amikor ugyanis megszűnt a nyilvános vezeklés, és attól kezdve minden hívő vette a bűnbánattartás jelét, a hanvazást, akkor mintegy a közös kizárás jeléül nagy fekete lepellel vonták be az egész főoltárt a 11. században. Később csak a kereszteket és a képeket. Innen kapta nevét a Fekete Vasárnap. Mai népének tanításunk összefoglalásaképpen énekeljük el közösen az Éneklőegyház 541-es számú énekét. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet,